Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Kegyelem, népek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Mindenkit szeretettel köszöntünk advent első vasárnapján, és fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét, szívemet hozzád emelem, Uram. Folytassuk éneklésünket. A 304. dicséretünk első 6 versének eléneklésével, a 304. dicséretünk így kezdődik. Kapuk, emelkedjetek! Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek mai napra rendelt igéjét, ugye, mint az megírva található a Mózes 4. könyvének 21. fejezetében, a 4-től a 9. versig terjedőleg.
Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta. Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy kóznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy kóznára, azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt.
Az Úristen áldja meg az igének hallgatását, szólását és szívünk befogadását. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, eljöttünk házadba, mert eljöveteledre várunk. Szeretnénk a te adventedet megélni, megtapasztalni. Annak reménységében élünk. Megfáradva, egyre inkább eltévedő és elrévedő tekintettel, fásultságokkal, de hozzád jöttünk. Bocsáss meg mindezt nekünk. Szeretnénk most komolyan venni és hittel elfogadni, hogy milyen egyedülállóan nagy vagy te, és ehhez képest milyen kicsik vagyunk mi magunk. Csodálkozunk azon, hogy mégis olyan fontosak vagyunk neked, hogy név szerint ismersz és hívsz bennünket, számon tartasz, és annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, szeretsz. Légy áldott ezért. Köszönjük, hogy szereteted bizonyítéka az is, hogy most itt lehetünk együtt. Köszönjük, hogy még mindig foglalkozol velünk. Egyértelmű üzenetedet adod, hogy mi fontosak vagyunk számodra. Kérünk, Urunk, közeledj hozzánk irgalommal, és bocsáss meg a bűneinket. Kérünk, a te végtelen erőddel erősíts meg minket gyengeségeinkben, adj nekünk felülről való bölcsességet és világosságot. A te jó akaratodat jelents ki nekünk most is ígérben, és újítsd meg ígéreteidet, hogy a mi reménységünk biztos alapra épüljön a te igaz ígédre. Kérünk, Urunk, hogy tedd egészen személyessé számunkra most a szavadat, és Szentlélekkel álljál mellénk. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Most pedig fejünket elfoglal, kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek.
Igen.
Olyan összeérünk el, úgy ez igazi. Ha nyújtózkodunk, akkor sem fog menni. Annyira nem fogunk tudni nyújtózkodni. Ó, de remeg. Nagyon jó. Ah, megkérhetlek téged, hogy meggyújtsál egy adventi gyertyát, hiszen advent első vasárnapja van. Te egy nagy lánynak tűnsz. Szabad neked ilyet csinálni? Sikerült, és köszönöm szépen. Miért gyújtottuk meg ezt a gyertyát? Igen. Advent első vasárnapja volt, mondta a bugó hang nekünk. És az mit jelent az advent?
Várakozás,
vagy még inkább talán eljövetel. Eredetileg az adventus szóból származik, az eljövetel szóból, adventus domini, az Úr érkezése, eljövetele, vagy adventus Christi, Krisztus eljövetele. Hát felkészülés, előkészület, hosszú időszaka, ezt tudjátok, amikor különösen is régebben, itt most nem annyira, de különösen is régebben, amikor templomokba mentek az emberek, lehet, hogy nagyon sok lépcsőn kellett fölmenniük. Jeruzsálemben ez különösképpen is így volt. Ez is egy ilyen folyamat volt, felkészülése az Istennel való találkozása, mert hogy az nem egy mindennapi esemény. A négy gyertya pedig a négy hetet is jelképezi, ami még hátra van, karácsony napjáig, az Úr érkezése, ünneplése napjáig, és ez a négy gyertya egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömet. Ezt a négy nagyon-nagyon fontos tulajdonságot is jelképezi számunkra. Milyen jó lenne, hogy ez mind a négy a miénk lenne. A miénk már elkészítve, de hogyha elfogadjuk, akkor lesz az ajándék igazán a miénk. Persze közben bennünket sok minden zavar, például azt hiszem, hogy az iskola vége, hogy mi felkészüljünk, mert lehet, hogy nem csupán adventre kell felkészülnünk, hanem hát az osztályozó vizsgákra, vagy az azt megelőző mindenfajta dolgozatokra. Persze az is fontos, de ne felejtjétek, hogy mindenre az ajándékozásra is aztán, amire esetleg még inkább készültök, és talán írtok leveleket, meg megfogalmazzátok a hőn vágyott kívánságaitokat a szülőknek, meg keresztszülőknek, mindenkitől, akitől esetleg ezt várhatjátok, hogy az ajándékozás nem önmagában van, hanem önmagában az ünnepért lehetséges. Hiszen ebben az ünnepben mi vagyunk megajándékozottak, hiszen Isten az ő fiát adta értünk. Nem az ajándék eljövetelét ünnepeljük, hanem az Úr eljövetelét. Tudjátok, az ünnep neve sem az, hogy az ajándék érkezése, hanem az Úr érkezése, vagy az Úr eljövetele. Mert hát ő úgy szerette ugye ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És azért, mert ő adta magát ajándékképpen, el nem várt, és önmagunktól el nem fogadható ajándékként, ezért lehet nekünk ünnepünk. És ez az ünnep avval is jár, hogy még egymást is megajándékozhatjuk. Persze ti is megajándékozhatjátok egymást, meg azokat, akiktől ajándékot vártok, hogyan lehet megajándékoznatok őket. Mert hogy nem kellenek nagy dolgok ehhez. Mert hogy a legfontosabb dolgok kellenek. Hát persze, csodálatos válasz volt. Szeretettel, meg figyelmességgel, odafigyeléssel, segítőkészséggel, meg talán még jó jegyekkel is, amennyiben ez még belefér ebbe a maradék időbe. Na hát így készüljetek, mert mi vagyunk az igazán megajándékozottak, s mert mi megajándékozottak vagyunk, ezért adhatunk ajándékot egymásnak is. Nem az ajándék eljövetele ünnepén, hanem az Úr eljövetele ünnepén. Minden jót nektek, Isten áldjon benneteket. Hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Köszönjük szépen, és valóban az Úr dicséretére szolgál, hogy örömmel énekelünk, mindig ezt tegyük a továbbiakban is, amikor az ige hirdetése készülve elénekeljük a 370. dicséretünk második versszakát. 370. dicséretünk másik versszakát énekeljük, de szentségnek új világa. Kedves testvérek, hallgassuk meg a prédikáció alaptextusát, amely megírva található a János evangéliuma 3. fejezetében, 3. fejezet 14-től 16. verséig terjedőleg. És ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Eddig az ige. Hát, kedves testvérek, nem ígéretek egy könnyű fél órát, mert eleve kígyókról lesz szó. Ki szereti a kígyót? Valószínűleg senki. Egy elég szörnyűségesnek tartott állat. Ehhez képest igazán szentek azok a kutatók, akik éppen a kígyók kutatására szentelik az életüket, és valóban valószínűleg tudják, hogy miért, bennük is van sok szépség és kedvesség. De hát először menjünk vissza a régmúltba, egyrészt a lekció régmúltjába, hogyha még emlékezünk rá a rézkígyó történetére. Ez a régmúlt, ez számunkra már igen nehezen érthető képek közé szorított történet. Mint hogyha egy ilyen régi történeti homály fedné, amit fel kell törni, és mögé kell látnunk. Egykor elfogadott jelentésekkel bíró, egyértelmű szimbólumokkal bíró történet volt, amely ma számunkra nem teljesen egyértelmű. A nehezebben érthető összefüggésekről van itt szó, és hát egész egyértelműen a kegyetlenségek és a kegyetlenkedések eseményei között haladunk ezeken a lapokon. Ha filmet rendeznék, vagy rendeznénk erről a szakaszról, akkor valószínűleg sok füst szállna fel, akadályozva a látás, jelezvén, hogy ma ezek az események már messze nem természetes módon a mieink. Harcolnunk kell érte, meg kell dolgoznunk értük, hogy megértsük őket. Pedig ez egy rövid kis történet, amit felolvastunk, talán rövidebb, mint máskor a lekciók szoktak lenni, ahol a bibliai történet, az üsztörténet nagyon rövid és szikár képekkel halad a maga útján, mindenfajta terjengőség nélkül. És mégis ebben a formában válik a Szentírás egyik nagyon fontos, emelkedett történetévé. Miről van szó? Izrael egy rákényszerített háború a kánaani Arád királyával szemben egy kis háború megnyerését követően az Isten vezetésében megerősödötten, és mégis szembesül, mivel is, a saját elfáradásával, a saját igen gyorsan múló hűségével. Tehát, aki azt gondolja, hogy áll, jól vigyázzon, hogy el ne essék, már itt, ezen a lapokon is. Azt olvassuk, hogy elfogyott a népnek a türelme. Éppen a végén, a vándorlás 40. évében, persze már sokat szorra, de most, amikor már annyira közel van Kánaánhoz. Az eredeti ige szerint az a szó található itt, hogy megrövidült a türelem. Megrövidült valami, ami korábban kellő mértékben volt jelen, kellő mértékben volt birtokolt. Megrövidült a hite a népnek. És megrövidült az elhívás tudatában, az Isten látásában, pedig az Isten látására a sivatagban igen nagy szükség van, hogy az ember a biztos kiutat megtalálhassa. Ezúttal még éhezésről, létbizonytalanságról, ínségről sem tudunk, csak igényekről. Hirtelen megnövekedett igényekről, hiszen egy győztes háború után vagyunk, jussaink vannak. Megelégedetlenségről, amikor nem elég már az, ami van, az a megelégedetlenség. Az egység helyett pedig hirtelen a kétség uralkodik el. Miért jöttünk ide, miért hoztál bennünket ide, Mózes, sőt, miért hoztál ide bennünket, Isten, ti ketten, mint hogyha ti elárultatok volna különböző ígéretekkel, magasra rakott ígéretekkel, melyeket nem váltatok be. Milyen ismerős gondolatok ezek. Az emberben milyen könnyedén és gyorsan tudnak ezek megteremni, ezek a gondolatok. Sőt, nem bízunk immár a kivonulás, az exódus Istenében. Így szól a nép hangja, és így szól a nép haragja. Az élet Istene talán a halált akarja, és hozza számunkra. És mindezt miért? A szakasz keményen fogalmaz, mégpedig olyan keménységgel, amelyet egy igehirdetés talán alig-alig tud elbírni. Azt mondja a nép egyenes szóval, de legalább őszintén, mert szívből utáljuk az Istentől kapott hitványjavakat, az eledelt. Itt újra megjelenül a megrövidült igegyök. Megrövidült a szeretetünk, a bizalmunk, a hitünk az Istentől kapott javakra vonatkozolunk. Hiszen az, amit kapunk, az messze nem elégséges már ahhoz képest, ami az elvárásunk, hanem minden tekintetben rövid, kevés. Manapság pestiesen is ezt így szoktuk fogalmazni, kevés. Kevés az Isten a népnek ebben a helyzetben. Milyen ismerős helyzet ez 3000 évvel később is. Mint sokszor, és úgy most is. A lélek elfáradásáról van ebben a szakaszban szó. A távlatos gondolkodás helyett a megrövidülésről, ami eddig hosszú volt és távlatos, az most rövid és bezárt. Valóban megrövidül valami, de nem az Istennek az adománya, hanem a nép hite, a nép bizonyossága, a nép Isten látása. Ugye kétszer is szerepel ez a szó, ebben a rövid perikópában a megrövidülés szó. A végsőképpen fontosról, a nem végsőképpen fontosra vetül hirtelen a tekintet, ott megragad, odáig tart, és onnan tovább nem lát. A szív helyett a gyomor beszél, az agy helyett az emésztőszervek, az igények, a megnövekedett igények, az elégedetlenség szürke hájogja, takarja el Isten küldetését, üttörtenetét és távlatait. Kemény szavakat használ a Szentíró. Az Isten eledele undort kelt, hány ingert kelt az, ami korábban Istennek kiváltképpen való ajándékaként jelent meg, és bizony az életet biztosította. A megtartás eszközéből valami visszajaktató lett. A Szentírásban a lélek, a nefes, sok mindent tud szeretni, tud kedvelni, tud vágyolni, de ezek szerint tud undorodni is, viszonyogni is. Nem kétséges, ennek a következménye a figyelmeztetés, a büntetés. A kígyó formájában, ebben az akkori korban is nagyon nagy mértékben elítélt és viszonyogtató állat képében. Nem véletlen, hogy a kígyó ugye mindig összefüggésbe kerül a sátánnal, az ördögivel, az abszolút negatívval, a bűnnel és a bűnbeeséssel. És ezt a kígyót, amelyik ott fenyegetésként jelent meg a nép számára, büntetésként ismeri fel a nép. Amiről itt szó lehet, ez a kígyó talán az a fajta, ott azon a térségben jól ismert változat, egyfajta vipera fajta, amelyiknek a fején két dudor volt. És többen a vallástörténészek szerint ebből a kígyó fejből eredeztetik a szarvakat, amelyekkel később a sátánt, az ördögöt is kiábrázolták. Mert ugye ez egy félelmetes állat volt. Félelmetes állat volt a veszélyessége miatt, de félelmetes állat volt a kinézete miatt is. Az eredeti szöveg szerint égető kígyóról van szó. A mérges fogalmat fordították, vagy alkották meg még akkor így. Égette az embert a veszéllyel és a méreggel. A kígyó haláthozó marásában ott, odott pusztájában Isten népe végül is felismeri saját veszélyeztetettségét, de egyben bűneinek nagy mértékét. És hát ennek a következménye, mint annyira sokszor már, hogy a nép könyörög. Könyörög Mózesnek a szabadításért. És Isten, mint már annyiszor, meghallgatja ezt a szabadításra való kérést. Egy különleges eszközt használ azonban ebben a helyzetben, amit még soha. Egy nagyon különöset, amelyről a vallástörténet még mai napig is vitatkozik, de amelyik itt van előttünk, és amelyet jó, hogyha megértünk. Egy különleges eszközt, és ebben van az igazi üzenet a mai napra. A földön a kígyó ugyanis a sátán szimbóluma, jelképe, csúszik a porban, viszonyogtató senki sem szereti, de magára húzza a figyelmet, mégpedig a rettegés figyelmét, hiszen félni kell tőle. Ezzel szemben elrendeli Mózes Isten tanácsára és útmutatására, hogy egy magas póznára tűzzék fel a rész kígyót, a részből megvalósított kígyó mást. Mert ő legyőzi a gonoszt, és ez is mutatja, hogy a kígyó mely a földön. Veszélyes és viszonyogtató, a póznán fönt egy Isten jelkép, az Isten győzelmének a jelképe. Jól látható, nem bújik el, fölöttünk van, és tekintet vezérlő. Vezérli a tekintetet, hiszen ha erre rátekintetek, akkor kegyelmet kaptok. Így lesz Isten hatalmának és népét való szeretetének a kiábrázolása. A sátán jelképével szemben a rész kígyó a póznán fenn, a kereszt egy korai kiábrázolása, előjelképe. Egy igazi krisztusi jelkép. Az egyik lent, amennyire csak lehet a földön, mindig a földön, a másik fenn, amennyire csak lehet fenn, és mindig kiemeli a tekintetet. Ami történik, az a tekintet, a belső figyelem, az igazi tájékozódás középpontjának kiemelése. Így gyógyít bennünket az igazi orvos. Felemeli a tekintetünket, a földre tapadt tekintetünket, Istenre. Hiszen nála van a menekülés, és a megérkezés, nem a földön, a kígyóban a halál és a félelem. Nála van a reménység, a bizonyosság az örök élet. És hát éppen ezért kérdeztetünk ma, advent első vasárnapján, hol a látásod, hol a nézésednek a fókusza? Ez a kérdés mindannyiunkhoz a mai napon is elhangzik. Ebben a történetben Isten, mint a jó orvos, megemeli a letapadt tekintetet. A nép az érckígyót figyelje ott fenn, Ne a sivatag porában keresse a veszélyt. Felmutat a részkígyóra, hogy a fókuszt, a nézésünk fókuszát kiemelje, és átemelje a közvetlen előttünk állóból a távlatosra. Más kérdés, hogy az emberi gírbegurba következtében alig egy emberöltő után a második parancsolat ellenére is a részkígyót kezdte isteníteni a nép, az Isten népe. Tehát mindaz, ami a megmentésnek a jelképe volt, egy idő után maga is a hitbéli eltévejedésnek lett a jelképe. Ekkor ugyanis már nem Istenre mutatott. A részkígyón önmagában kívánt helyet foglalni a vallásos tudatban. Miről van szó? Az emberre váró kísértés és a megbukás abban áll, hogy a végsőről a tekintet a végső előttire rövidül meg. Ez Bonhoeffernek a híres terminológiája, fogalmi rendszere, hogy Isten és mindaz, amit Isten felkínál, az a végső és legfontosabb. Amire nézve élünk. Ehhez képest van az azt megelőző, mint a fa és az erdő viszonyában, mindaz, ami azt megelőző, ami emberi, ami gond és nyűg és nehézség és probléma, ami eltakarhatja a végsőt és legfontosabbat. Megrövidül a tekintet. Amikor a legfőképpen fontos, tehát Isten rendelése szerint való helyén valami magát, mint végsőképpen fontosat mutatja, kelleti és tulajdonítja, és mennyien vagyunk így, hogy tudjuk, hogy mi, és biztosan hihetjük, hogy miénk a kegyelem, és mégis ezt a kegyelmet, ezt a bennünk való bizonyosságot, ezt a hitet lerontják a mindennapi aggodalmak. Legyenek azok megalapozottak, vagy megalapozatlanok. Persze, hogy fontos a táplálék, akkor ott Isten népe számára is. Jó dolog finomat enni, de nem emlékszel Izrael a szabadítás igazi ízére? Hol a te fókuszod, és hol a te igazi reményed a végsőképpen fontos reménységben, vagy az utolsó előtti, az emberi világban? Az ige mindig és itt is a mostban szól, az örökkévaló Isten maradandó nagy ajándékáról és üzenetéről. Még a 3000 éves igeszakasz is megszólal a mára nézve, és ma se más a kérdés, mint akkor, de vajon jól látunk-e? És itt adventben meg különösen is fontos, egy régi egyházi évet lezárva, és egy új egyházi évet mai nappal megkezdve, vajon a következő évünk melyik látásunknak a jegyében fog zajlani? És reméljük, hogy marad, ami állandó, és reméljük, hogy marad, ami nem vész el, és megmarad mindörökké az Isten szeretete. Tehát hol a horizontunk, hol a látóhatárunk, hol a lelkiszem fókusza? Az advent nem csak ma, hanem mindig is, de ma még inkább jele annak, hogy Krisztus születésekor. Az ige testé lételében és köztünk való lakozásában dőlt, és dől el minden értünk előre. És ilyenkor kell megvallanunk, hogy ma is letapadt tekintetű, felfelé az Istenre esetleg csak pislogó, tekintgető keresztjének megszól a mai ige. Legyünk őszinték, mi vagyunk a megszólítottak. Isten nem szólít meg bennünket fölöslegesen az ő igéjével. Azt akarja, mert tudja, hogy mára, a mai napon is szüksége van az ő népének a tekintet megemelésére, őrá való nézés megteremtésére. A zsoltárossal szólva, tekintetemet a hegyekre vetem, onnan jő a segítségem. Nem kell aggódnunk, nem kell szoronganunk, hiszen ha Isten velünk, kicsoda is lehet ellenünk. Nem kell, hogy a bármilyen evilági, etársadalmi, legyen az párt, ideológiai szimbólum legyen a végső reménység jele, sőt, az ha így van, az maga a bűn. hiszen ott a kereszt magasan fent, magasan feljebb, és magasan beljebb a mi életünkben, mint bármi más szimbóluma ennek a világnak, melyet az felkínálni képes. Van-e hová felnézni? Felnézni van hová. De nézünk-e fel erre a jelre? Van-e hol a táblatokban tájékozódni? Az ember élet Isten és a keresztre feszített és feltámadott Úr segít ebben a tájékozódásban is. Ebben a jelben, de csak ebben a jelben van a reménységünk, és van a mi győzedelmünk a jövőre vonatkozólag. Látod-e a téged meglátogató, önmagát érted is megüresítő Istent az életedben? Azzal, hogy megemeli a tekintetünket Isten. És nem csak a előttünk közvetlen lévő dolgokat látjuk, ezáltal térlátást biztosít számunkra. Térlátást az életünk egészére nézve. Amikor vezetünk, talán vezetni tanultunk, talán nem én voltam egyedül, akinek a tanára, ha jól tette a dolgát, figyelmeztetett. Ne az előtted lévő autó piros lámpáját nézed, hanem nézzél azon túl, hiszen egy térlátásban az összes többi mozgásával együtt látod majd meg a jó utat. Hát így van ez velünk is. Ez jelenti a biztonságot, hogyha Isten táblatában látjuk a saját életünket is. Van-e adventi táblatosságunk? Ha ez sérül, akkor bizonytalanná létünk, válunk. Ugye ennek sokfajta orvosi bizonyossága van, hogyha az ember távlatos gondolatisága és reménységei beszűkülnek, annak sokfajta orvosi egészségügyi kihatása van. Van-e adventi távlatosságunk? Az idők jelei, amelyeket mi magunk tűzünk ki, azok csapodárak. Az idők jelei, amelyeket Isten ad számunkra, biztosak és útmutatóak. Hadd hozzam ide, hogy a katolikus liturgia számomra egyik legszebb része az, amikor a pap felhívja a gyülekezetet, emeljük fel szívünket. És a gyülekezet válaszol, felemeltük az Úrhoz. Ebben erősítik meg egymást. Emeljük meg a tekintetünket. Hát Izrael története annyiban biztosan a miénk, hogy a sorrend gyorsan megváltozott akkor, és megváltozik ma is. A hit fókusza a viszályára is tud fordulni. Léptékváltás, a helyes mérték és a helyes táblat megtalálása ezért bűnbánattal kezdődik, mint kezdődött ott a 4 Mózes 21-ben, az Odott pusztájában. Az első szó a bűnbánaté. Ez a tényleges táblatba való visszatérés eszköze és útja. Vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szórtunk, ismeri fel Izrael immáron térdre borulva. Aki térdel, az lehet, hogy lejjebb van, mint aki áll, de felfelé néz. Aki térdel, az felfelé néz. Felemelt lélekkel lehet csak térdelni. Ő már tudja, hogy honnan jön a szabadító, mert szüksége van a szabadítóra. Aki áll, maga biztosan áll, az lehet, hogy sokfelé nézhet, és lehet, hogy valameddig elláthat, de nem láthat mindent, mert meghatározza a helyzete. Valaki mondta, hogy vagy osztom az észt, és parancsolok, vagy letérdelek, és mosom a lábakat. Advent az Úr eljövetelének időszaka, figyelmünket, fókuszunkat az Isten önközlésére. Kegyelmi munkájára irányítja, és ahogyan Jézus felemelte a kígyót a pusztában, így szól immáron az újszövetségi adventi üzenet, ráfelelve az ószövetségire, a majdnem több mint 1000 évvel korábbira, hát úgy szól, hogy ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. A végső öröm, kegyelem és megérkezés benne van, és nem abban, amiben a világ kínálja magát. És ez az evangélium szíve, amely erre a versre következik, ugye, amit jól ismerünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egyébként ezt a mondatot választották meg egy egész világra kiterjedő internetes szavazáson a Szentírás legfontosabb és egyben legismertebb igeversének, mint egy 30 millió szavazatot kapott egy internetes szavazáson. Befejezem. Immáron nem egy részkígyó, hanem az Isten fia maga az, akire tekintünk, akiben reménységünket vethetjük. Ő rá nézünk, és ő rá nézve élhetünk, és készülhetünk most is az ünnepre. Lehet, hogy ugyanúgy, mint korábban, sokfajta gírbe-gurbával, mint az Isten népe is, ha ránézünk a térképre, sokfajta körkörösséggel, önmagába visszaforduló mozgással haladt, mégis Isten vezérlete mellett határozottan a célja irányába. Lehet, hogy megfáradásokkal, lehet, hogy megterhelésekkel, megújulásra vágyakozva. De láthatjuk Betlehemet, és végsőképpen láthatjuk a keresztet is, amely a mi igazi útmutatásunk. Mindennapjaink szürke hályogján áttűnik Isten kegyelme és Krisztus valósága. A megemelt tekintet, a Jézusban Isten látó tekintet azért is kegyelem, mert csak a felemelt szeműek, tekintetűek láthatják meg a másikat. Láthatják a másiknak a fájdalmát, a szükséghelyzeteit, amelyben mi vagyunk a szükség beteljesítői, vagy lehetünk, ahol mi segíthetünk, ahol mi támogatást adhatunk. És ezt hadd jelezzem még, hogy a hagyomány kisböjtnek is hívja az adventet, és az angliai egyházak talán ezért is meghirdettek egy akciót, amelyik így szól, így egyszerűen adventben. Milyen nehéz ez, amikor ugye listákat írunk az ajándékokról, és az ünnepre felkészülés különböző eseményeiről. Felhívják a figyelmünket, így egyszerűen adventben a konzumáció hihetetlen vonzása időszakán, amikor a vásárlási függőség társadalmi méreteket kezd ölteni. Hiszen ahogyan mondják, a betlehemi istáló inkább jellemző a kereszténységre és adventre különösen, mint mondjuk az Osán áruház. Nemrégen pedig vendégeink voltak itt a budafoki esték keretében, akik sokfajta szükséghelyzetre a mai Magyarországon hívták fel a figyelmünket, és kértek bennünket támogatásra, például arra, hogy a most bezárandó és felszámolandó falusi iskolákat kellene a sokszor fölöslegesen kidobott vásárlási lázunkban elherdált pénzünk legalább egy részével támogatni, hogy fennmaradhassanak a magyar társadalom kicsi lokalitásaiban, helyi közösségében a továbbélés reményei. Lehet, hogy most kell tanulnunk a bőjt új és nehéz fajtáit, hiszen mindig abban a legfontosabb mértéket szabnunk, és egyben legnehezebb magunknak, és ott is akar bennünket leginkább megpróbálni Isten, ahol leginkább kísért a mértékvesztés. Ott nehéz a mértékletesség. Mostán az évközben megspórolt szeretet kötelességeinket árucikkel bepótolni, szándékozó igyekvésünket kellene böjtölnünk, kisböjtölni, visszafognunk magunkat. Lehet, ebben kellene megrövidülnünk, és nem pedig a reménységben. De ami a lényeg, és ami az összefoglalás, rád tekint már hitem, megváltom Istenem, és szívemet töltse be kegyelmed ereje. Ez az advent. Ez az advent hihetetlen üzenete, és igazán hittel elfogadható vonzása. Az advent a letapadt reménységek megújulásának időszaka, a felemelt szívűeké. Isten azt akarja itt is, és most is, hogy saját életvándorlásunkban legyen egyértelmű tájékozódásunk, Isten távlatosságunk, a végsőre, a testélet igére, Krisztusra való és vonatkozó reménységünk. Mert ő benne van az örök élet, ünnepein tehát felemelt szívvel. Legyen ilyen az adventünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy hitben a meglátogatás az eljövetel ígéretében és valóságában élhetünk ezekben a napokban is. Köszönjük, hogy ígéreted szerint adod magad, ajándéka vagy életünknek, mely soha el nem fogy, és soha meg nem rövidül. Letapadt tekintetünket emeld ki a mindennapok fáradtságából, erre kérünk, és láttasd az új jeget és az új földet, mely Krisztus érdeméért a miénk. Lakozz közöttünk, és hadd lehessünk a tiéd. Imádkozunk, Urunk, a reménytelen sokaságért, a társadalomért, hogy legyen adventje, tudja felemelni a tekintetét, ne az itt és mostban botoljon el, hanem úgy éljen, mint aki tudja, hogy az eljövendőkre nézve erősödik meg a hite. Imádkozunk az ország vezetőiért, hogy nézzenek ők is fel a Pózdánra tűzött részkígyó jelképében Istenre és a keresztre, és ott találják és keressék meg a számunkra való megváltást is. Urunk, ezekben a napokban, amikor Te eljöveteledet ünnepeljük, és azért imádkozunk, imádkoznunk kell azokért, akik most búcsúznak, akik fájdalommal és gyászsal borított élettel élnek, és szeretnénk a Te szeretetedbe ajánlani azokat is, akik betegek, akik elgyengültek, akik szenvedéssel élnek, akik fájdalmak között tengetik napjaikat. Adj nekik enyhülést, adj nekik megnyugvást, és adj nekik gyógyulást. Te törölsz le minden könnyet a mi arcunkról, hiszen az elsők elmúltak, és Te adsz a szomjúhozonok az élet vizének forrásából ingyen. Ebben bízva, és a Te fiadnak az érdeméért kérünk. Ámen. Most pedig az úrvacsorára készülve énekeljük a 435. dicséretünk első és második verszakát. Lelkem siet. 435. dicséret első, második verszakát énekeljük.
Hallgassátok meg,
Atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát? A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott levél 11. fejezetében a 23. versen kezdődőleg így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a porrat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelesünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, a velünk közölt kegyelemért. Téged magasztalunk, menj és föl teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és a erős lelket újíts meg bennem. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után, a szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérén? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Ámen. Most pedig, testvéreim, járuljunk a szent asztalhoz megszokott rend szerint, tehát az innen baloldali, onnan jobboldali szétságban indulólag.
Thank you.
Kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mindenek előtt, mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kérentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszatok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy lélekben. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy részeltettél minket a kegyelem sákramentumában, és hirdetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, hogy légy segítségül és támogatásul a mindennapjainkban, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ezúttal teljes egészében Gondnok úr tolmácsolásában.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit. Külön köszönjük Topolánszki Ákos lelkész testvérünk szolgálatát, aki gyülekezetünk tagja, és ugye, mint mindenki tudja, az Ádám körnek is a vezetője. Ma délután 4 órakor lesz a hittanos adventi gyermekműsor, emiatt a Gimitri ennek a keretében lesz megtartva. Készüljünk úgy. Este 6 órakor lenne a házi kör, ez azonban lelkészünk Nagy Péter betegsége miatt elmarad. Kérjük és köszönjük a testvéreknek a együttérzését, imádságát. Lelkészünk halt ideg zsábát kapott bal oldalára, ezért nehézségekbe ütközik most a beszéd a számára. Kérjük, továbbra is imádságba hordozzák az ő gyógyulását. Kedden szokásos alkalmakon túlmenően este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz. Kérjük a testvéreket, hogy a pénztárosi asztalnál írják át a halála jelenléti ívet, vagy az értesítési ívet. És természetesen mindenki szeretettel látunk ezen az alkalmon a gyülekezet minden tagját. Szerdán 7:30-kor lesz Ádám kör Topolánszki Ákoséknál. Külön köszönjük azokat a szolgálatokat, melynek tegnap délután 3-tól 6-ig az adventi női kézműves délután sok résztvevővel és vidámsággal volt az alkalma, illetve az azután következő adventi vesperást, és ebben is köszönjük a szervezőknek a szolgálatát elsősorban, de természetesen örülünk a résztvevők jelenlétének is. Ma délután 4 órakor lesz a hittanos gyerekek adventi műsora. A családtagokon kívül hívjuk, várjuk a gyülekezet teljes közösségét is. Kérjük, hogy aki tud, hozzon süteményt a azt követő szeretett vendégségre. Készüljünk lélekbe december 9-re az őrbottyániak szolgálatára. Ebben már sokan készülnek a lelki ajándékokon túlmenő fizikai ajándékokra, ezzel kapcsolatban Kata mondja el a részleteket.
Először is szeretném megköszönni mindazt, ami már eddig összegyűlt. Nagyon sok ajándék összegyűlt már eddig, úgyhogy most azokat szeretném felsorolni vagy felolvasni, amik még nincsenek meg. A táblán, ami kint van, ott áthúztam azokat, amik megvannak, úgyhogy ott is lehet látni, hogyha valaki nem jegyzi meg, hogy mire van még szükség. Legkésőbb szerdáig várnám azokat, akik még szívesen csatlakoznának az adományokhoz, vagy akár anyagilag, vagy akár tárgyilag valamit tudnak még hozzájárulni. Szükség lenne még borotvára, borotválkozási szerekre, kispárnára, karácsonyi könyvre, CD-re, kazettára, karácsonyi dekorációra, vagy karácsonyi ablakdíszre, és a Jertek énekeljünk énekes könyvet megrendeltük Gyöngyinél, úgyhogy ha valaki azzal szeretné támogatni a fiúkat, akkor lehet venni egy vagy két énekes könyvet, mert sokan kértek ilyen Jertek énekeljünk énekes könyvet, és hát mi most megrendeltük, de még azt, hogyha valaki tudja támogatásával segíteni, akkor nagyon szépen megköszönjük.
Hát a férfi létemre egy praktikus kérdés, hogy mechanikus borotvára gondolsz, vagy elektromos borotvára?
Hát mivel én nem vagyok férfi, és nem értek hozzá, nem tudom, melyik a jobb, mind a kettő.
Hát ezt tisztázni kéne akkor. A mechanikussal az ember könnyebben tud magába kárt okozni. Sok örömteli kiadvány jelent meg az elmúlt hetekben. Ugye egyrészt mindenki tudja, hogy ott hátul van a Demjén Istvánnak a gyülekezet 1900-1945 közötti történetéről írott könyve. Csodálatos, hogyan segített Isten minden munkánkba címmel. Ugye örömteli, hogy ezt elmondhatjuk ebben az évben is. A Budapesti Városvédő Egyesület kiadásában jelent meg ez a könyv. A Budapest templomai sorozatnak a 22. kerületi épületeket bemutató kötete sok szép színes fotóval. Külön érdekessége, hogy az elején a mi templomunk látható, mint ami a templomok egyik ékessége. Az iratterjesztésben ez is megvásárolható. A Bármadas és a Lónyai utcai református gimnáziók felvételi tájékoztatói is elvihető, illetve a bejáratnál talán már vittek is belőle a testvérek. Akinek esetleg nem jutott példány, az a lelkészi hivatalba elolvashatja az ott tartalékban levő példányokat. És végül, de nem utolsó sorban szeretném kérni a testvéreket. Tudom, hogy mindenki nagyon szerény és szeret hátulra ülni, de azért jó az, ha megtöltjük az első sorokat is. Tehát nyugodtan kérem, hogy bátran üljenek a testvérek előre, főleg azért, hogy aki későn érkezik, az ne a fűtetlen helyekre kerüljön, hanem még legyen esélye a fűtött hátsó sorokba kerülni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a hirdetésekhez, magam is két pont erejéig hozzájárulnék, az egyik az Ádám kör, ami most már majdnem egy éve működik, és ezzel kapcsolatban szeretném csak mondani, hogy akinek érkezése lenne, hogy ebbe bekapcsolódjék, természetesen férfi nemű felsőreinkre gondolunk, az vegye a bátorságot, és ne odázza ezt el. Érdemesebb az egyre bensőségesebb testvéri közösségbe becsatlakozni. Ugye a derekas az egy ilyen nehezen meghatározó életkori keretek között működő közösség. Sokszor nem is tudjuk életkorba mérni ezt, hanem csak azt szoktuk mondani, hogy akiknek már mellizom süllyedésük van, azoknak tudnánk esetleg ajánlani. A másik, ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy magam is szeretném ezt kiemelni, hogy szeretetünkbe és imádságunkba foglaljuk, és őt kísérjük, nagy tiszteletű urat, Nagy Pétert, az ő betegségében. Amikor a fájdalmas a betegségre imádkoztam, természetesen magam is őrá gondoltam, most elsősorban a hűséges pásztornak is lehetnek nehézségei az életében, de mennyivel könnyebb ez, hogyha közösen hordozzuk imádságban. Most pedig hirdetéseket követően és az áldásosztást megelőzőleg énekeljük a 451. dicséretünk négy versszakát. 450. dicséretünk Száma nincsen, Uram. reményének vége hossza nincsen, nem önösségednek, azért magasztallak felette mindennek, mert hiszen én lelkem te ígéretednek. Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetél, az én nyavajámat csak te magad nézél. Atyai voltodban rajtam éreztetét, irgalmasságodat, mikor megjelentél. A pokol torkából ők is szabadítnád, és az én lelkemben engem megnyugtattál, te ígéretettel, mikor odbíztattál, fiad által ismét, fiadná fogadtál. És minden hal elken, néked énekel, Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.